Sziasztok! Ez itt a Játéktér Podcast, Lója Patrik vagyok, műsorvezető társam pedig...
Litványi Bence. Hello, hello!
Sziasztok! Mai alkalommal a Cyberpunk 2077 fejlesztés történetéről fogunk beszélni, illetve arról, hogy milyen helyet tölt be a CDPR, azaz CD Projekt Red a videójátékos közegben.
CD Projekt Red volt az a csapat, aki a fejlesztője volt a Cyberpunk 2077-nek, tehát ők úgymond az alkotói a játéknak.
Igen, így van, ők a fejlesztői, és amit róluk még tudni érdemes, hogy ők fejlesztették a Witcher 3 című játékot, pontosabban az összes Witcher játékot, 1-2-3. A Witcher az egy középkori fantasy kategóriájú műfajú könyv volt eredetileg, ami a lengyel mondavilágon alapult, és ennek az adaptációja, ami hát egy mind kritikusok által, mind gazdaságilag egy hatalmas...
Egy nagy siker.
Nagy siker, igen.
Sikertörténet volt, egyébként valószínűleg a hallgatóknak ismerős is a Witchernek a világa, vagy a baják magyarul, mert egy nagy sikerű tévésorozatot csinált belőle a Netflix, azt hiszem, de lehet, hogy az HBO.
Ja, Netflix az, igen.
Netflix. És azért egyébként nagyon szép ez a történet, szerintem egy érdekes dolog, mert hogy a Witcher az egy lengyel nyelven írt fantasy eredetileg, ami elérte a világot, és ennek nem kis részben a Witcher videójáték volt az oka, vagy a Witcher videójátéknak köszönhető, hogy ez így történt, mert hogy egyébként nem biztos, hogy hallott volna a nyugati világ arról, ami itt történik Kelet-Közép-Európában. Például nekem van egy barátom, aki a Witcher-t, azt még akkor olvasta, mielőtt így a videójátékok kijöttek volna, mert magyarra le lett fordítva, és nagyon szerette, és most nagyon dühös, hogy mekkora hype lett körülötte. Ugyanígy járt egyébként a Game of Thrones-szal, amit előbb olvasott a Trónok harcával, mint a sorozatot, és mindenkinek mondta, hogy milyen jó a Trónok harca, és neki mondta, hogy ezt a hülyeséget, és aztán most meg mindenki Trónok harca rajongó le. Egészen az utolsó évadig, ugye, nyilván.
Ez egy nagyon fura érzés, amikor valaki jó előre tud valami nagyon jóról, de nem hisznek neki, és utána pedig negatív érzéseket táplál az adaptációk iránt. Ez valószínűleg megtörtént nagyon sokakkal a Harry Potter kapcsán is.
Hosszan tudnék beszélni, nem biztos, hogy fontosan kapcsolódik a részhez, de még nagyon röviden ez egy kultúrában gyakran ismétlődő dolog, hogy vannak ilyen trendsetterek, vagy emberek, akik a görbe előtt járnak, és találnak valami izgalmasat, és igazából attól lesz valami cool, hogy így underground, és azok az emberek teszik meg valahol a szociális státuszát a műtárgyaknak, akik kevesen vannak, és rajta tartják a kezüket a kultúra pulzusán. Majd ez, ahogy általában történni szokott az ipari társadalomban, belekerül és tőkésedődik, vagy tőkésítik vállalkozók, iszonyat sok pénzt keresnek benne, és van egy ilyen problémás balansz, hogy az embereket az érdekli, ami eredeti, és új és forrabontó, de ahhoz, hogy el lehessen adni, ahhoz valamennyire népszerűvé kell tenni, tehát valamennyire le kell venni a forradalmi hevületéből, úgyhogy az ilyen cégek kooptálják a rajongói kultúrákat, és behozzák a többséget, a normikat, a laikus embereket, akik nem tudnak erre a dologról, aminek lehet olyan hatása, hogy az emberek nagyon szeretik a Harry Potter univerzumot, és nagyon nem szeretnének Harry Potter legókat venni, és túl töltik, túl szaturálják az adott terméknek a... Hát igen, tehát hogy mondjam, hogy én például a Harry Potterrel kapcsolatban úgy vagyok, hogy gyerekként nagyon szerettem, és aztán annyira sokáig is kitartóan ment a hype, nem tudom, biztos, aki korunkbeli hallgatók, azok emlékeznek erre, de hát így a Harry Potter láz az olyan volt, mint mondjuk az Avengers-nek a láza, hogy így ilyen éveken keresztül fenntartott. Mindig jöttek ki az új könyvek, azt mindig meg kellett venni, mindig az volt a nagy dolog, hogy úristen, akkor most kijön az új könyv, és akkor gyorsan elolvassuk. Én nagyon sokszor olvastam például az előző részeket, hogy mindig felkészüljek az új részre, és körülbelül mondjuk 4 részig tartott a lelkesedésem, ami mondjuk így megfelel mondjuk 6 évnek körülbelül az életemben, amikor is így már annyira érdektelenné vált, és annyira így megcsömörlöttem a Warner Bros-nak a lététől, hogy egész egyszerűen nem tudtam élvezni a Harry Pottert, és el kell tenni egy pár évnek, ahol újból azt éreztem, hogy hú, milyen izgalmas ez a világ, és így is, hogy milyen izgalmas ez a világ, és vannak érdekes dolgai. Borzasztóak az emberek például, akik a teljes személyiségüket roxforti házakra alapozzák. Szóval, hogy ez mindig egy ilyen fajta folyamat a kultúránkban, de a lényeg az az, hogy van valami izgalmas és érdekes forrabontó alkotás, azt megtalálják emberek, akikre felnézünk valamilyen kulturális szempontból, vagy van egy ilyen menőségük, vagy reputációjuk, ők rajtuk keresztül jó esetben, vagy rossz esetben, de észreveszi valaki, hogy ebből pénzt lehet csinálni, csinálnak sok pénzt, ami miatt le kell faragni a forradalmi hevületből, megjelenik a nép, az Isten adta nép, és ez sok emberben frusztrációt vált ki, ugye megjelenik a rajongói kapuérzésnek nevezett jelenség, tehát ahol azt gondolják, hogy te csak akkor vagy igazi rajongója, hogyha ezzel meg ezekkel a kvalitásokkal rendelkezel, mit tudom én. Gyűrűk urában például azt tartják valódi rajongónak, aki a Silmarillokat betéve tudja, és tudja a különböző ilyen mitológikus történeteket, és aztán így lehet egyébként nagyon friss és lendületes kulturális termékeket kiválóan megölni azzal, hogy elüzletiesítjük. De közben meg szerintem nagyon fontos, hogy arra is reflektáljunk arra a fajta elitista alapgondolatra, hogy nem tudom, hogy amit a menő emberek szeretnek, az jó, amit a nép szeret, az rossz, ez nem, nyilván nem így van, hanem csak ennek a veszélyére gondolok, hogy valamilyen kulturális termék túl népszerűvé tud válni. És nem is a népszerűsége a baj, hanem az, hogy azt gondolják a corporate executive-ok, hogy ahhoz, hogy valami népszerű legyen, ahhoz le kell butítani. Ami egyébként nem biztos, hogy így van, de ettől még egy valódi probléma, hogy lebutítják és megölik a forradalmi hevületét csodálatos dolgoknak, azért, hogy nagyon sok pénzt csináljanak belőle. Azt hiszem, hogy ennél többet nem is érdemes erről. Ja. Na de beszéljünk inkább a CD Projekt Redről.
CD Projekt Red, ami örülök, hogy kimondtál, az Underground, mivel a CD Projekt Red egy underground kis vállalkozásként kezdődött.
Indie. Ez a más.
Tudom, hogy tudod-e. Indie, így van, indie. De hogy ők, CD Projekt, ők eredetileg lemezes, fizikális példányú lemezes játékokat árultak.
Tehát disztribútorok voltak.
Pontosan disztribúciós munkákat végeztek legelőször, ami után összekalapoztak annyit, hát annyi összejött belőle, hogy meg tudták vásárolni a Witcher 1-hez, a jogokat meg tudták vásárolni egy adaptációhoz, és így kezdődött el a CD Projekt Rednek a videójátékfejlesztő története.
Hát így szálltak bele.
Igen.
Én az, hogy már itt elhangzott az a szó, hogy indie, ez nem biztos, hogy a hallgatóknak egyértelmű, de az indie az independentből jön, és általában nincs egy ilyen komoly definíciós háttere, de körülbelül azokra a alkotókra, legyen az videójáték, film vagy zene gondolnak, akik mögött nincsen nagyon komoly anyagi háttér, nincsenek még intézményesülve. Ha valamit kiad a Warner Bros., az nem indie.
Igen. Általában kis létszámú fejlesztő csapatok dolgoznak ezeken a játékokon, vagy ezekben az indie cégekben. Hát a projektnek a minősége lehet világklasszis szintű, viszont valószínűleg, hogy ezek azért lesznek világklasszisak, mert fantáziával töltik ki azokat az űröket, amit pénzzel nem tudnak kitölteni. Ilyen lehetne például a Bastion, vagy a Supergiant Games-nek másik játéka, amit nagyon szeretem, a Transistor. Ők indie fejlesztők, ellentétben mondjuk akkor a Warnerrel, hogyha ezt már itt szóba hoztad.
Hát vagy a Disney, mint abszolút archetipikus, amúgy a Warnernek is a Disney a anyacége, azt hiszem.
Tehát a lényeg az, hogy azt hiszem mondhatjuk, hogy a Witcher 1 és 2 fejlesztése alatt még indie cégként funkcionált a CD Projekt Red, egy kis adat. A Witcher 1 és 2-ből cirka 8 millió kelt el, az majd később fontos adat lesz, és a Witcher 2 és Witcher 3 fejlesztése között, tehát az indie szférából kilépve elkezdték AAA játékot fejleszteni. A AAA az pedig azoknak a játékok összességének a megnevezése, ami technológiailag, fejlesztés szempontjából, megjelenítés szempontjából mind az élen járnak. Tehát ide sorolhatnánk akkor például mindent, amit mondjuk a Ubisoft gyárt, fejleszt, az EA fejleszt, és ezzel egyidejűleg elhagyták a kiadókat, vagy saját maguk kezdték el kiadni a játékaikat, ez volt a Witcher 3 volt a legelső játék, amit már saját maguk adtak ki. Szóval nem csak fejlesztőként üzemelnek, hanem saját kiadójukként is.
Inkább kérdezem, mint mondom, miért fontos ez?
Tehát a fejlesztőket úgy láthatnánk ebben a képletben, hogy a fejlesztők hozzák a kreatívat, a fejlesztők hozzák a víziót, a fejlesztők hozzák magát a játékot. Ők alakítják, ők formálják azt a víziót, ami végül a játékosok kezébe kerül. Magas szinten működő, magas tudással rendelkező fejlesztő csapatok, egyének, legyen ez art oldalról, legyen ez művészeti oldalról, legyen ez kódolás, programozás, minőségellenőrzés, akármi, és van a kiadó, aki pedig segít teríteni, tehát a disztribúcióval foglalkozik, illetve azzal, hogy finanszírozza a költségeit azoknak az embereknek, akik készítik a játékot, tehát a fejlesztőknek, tehát a kreatívoknak. Itt van egy ellentét, egy feloldandó ellentét, amit megpróbált kiküszöbölni a CD Projekt Red, a határidők, illetve a fejlesztés költségeinek a finanszírozása. Mivel minden házon belül történik, ezért megmaradhattak önállónak, mondhatnánk, hogy indinek, independentnek. Nem voltak kiszolgáltatva a kiadó kényekedvének, akkor szabták meg, hogy mikor adnak ki játékot, amikor ők akarták, amikor azt gondolták, hogy elkészült a játék, amikor azt tudták állítani, hogy ez az, amit meg akartunk csinálni, tessék, itt van, játszotok. És ez későbbiekben nagyon fontos is lesz ebből a szempontból.
Így van, hát ugye ez egy gyakori toposz, ezt nem hiszem, hogy túl kell beszélni, de hogy így alapvetően ugye mindig ellentét volt így a kreatívok meg a pénzemberek között, mert pont amiről beszéltem az elején a podcastnak, hogy az az alapvető elképzelés, aztán ez igaz vagy nem igaz, hogy ahhoz, hogy valaminek tömeg elérése legyen, ahhoz valamennyire meg kell felelni egy ilyen univerzális tömegízlésnek, és vannak olyan dolgok, amik túl kreatívak, túl forrabontóak, túl forradalmiak, amiket nem lehet jól eladni. Ha ez így van, akkor viszont a kiadó, aki finanszíroz egy játékot, annak érdekében áll beleszólni valamennyire a kreatív döntésekbe is.
Leginkább a megtérülés oldalát és a kreativitás megzabolázását mondhatnánk így az ő feladatának.
Hát igen, ez, tehát hogy csak hogy azt mondjuk kihangsúlyoznám, hogy ez egy narratíva, mert szerintem mi szimpatikusabbnak tartjuk a kreatívokat, mint a nagyvállalatokat, de hogy egyébként úgy is fel lehet fogni, hogy pénz nélkül nem történik semmi, és hogy így ez a...
Ez a trade-off, ez az alku.
Tehát hogy valamit csak úgy lehet eladni, hogyha nem túl őrült, szóval itt lehet itt álmodozni kreatívként, de valamiből az megfizetni kell a villanyszámlát.
Tehát akkor mondhatnánk azt, hogy a kiadó a földbe gyökerezettség, a földön maradás, a
praktikum,
hideg számukkal kalkulálás.
Hát szerintem a kiadók maguk valahol ezzel érvelnek, hogy ők a józan ész. Tehát, hogy ők nem elrontani akarják a művészeti vágyait senkinek, hanem csak gyakorlatilag olyannak megcsinálni, miatt érdemesebb a pénzt tenni. Tehát, hogy szerintem, de az a baj, hogy na, szóval nagyon hosszat tudtam elmondani, és nem biztos, hogy ennek van helye a műsornak. A műsorban, úgyhogy nem akarom nagyon ragozni. Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy van-e igazság a két oldal között, meg így miért, meg hogy a rizikókezelés, mint a kapitalizmus egyik alapvető működésmódja. Van egy jogos nagyvállalat, nem is, szóval nagyon sokat lehet beszélni erről. Inkább beszéljünk a kedves lengyelekről.
Igen, de azt hiszem, hogy játékosként sokkal könnyebb azonosulni a fejlesztő csapattal, sokkal könnyebb azonosulni a fejlesztőkkel, azok, akik a kreatív víziót hordozzák, mint azokkal, akik finanszírozzák a kreatív víziót, a mecénásokkal.
Na, nagyon könnyű a fejlesztőkkel azonosulni, akik így próbálnak túlélni, és a mecénásokkal meg nem szoktunk. De hogy így szerintem elgondolkodtató, hogy ez teljesen fere. Most én legyek az utolsó, aki sajnálja a nagyvállalatoknak a lelki világát, tehát ebben kérdés ne legyen.
Van-e nekik? Szóval térjünk akkor rá a Cyberpunkra, így a CDPR után. Ugyanis 2003-ban megjelent az első teaser trailer. Láttad ezt a trailert? Ismerős neked?
2013-at mondtál, igaz?
Így van, 2013, ez a legelső ismert mozgóképes anyag a Cyberpunk 2077-ről.
Hát te ízére gondolsz, nem? A leányzóra.
Így van, igen, igen. Tehát amit láthatunk a trailerben, az egy gyilkosságnak a helyszíne. Éppen a Cyberpunk 2077 világában legerősebb Max-Tech, igen, Night City-ben az Elite Commando éppen küzd egy kiborggal.
Kiberverrel felszerelt nő, kiborg nő.
Próbálják megakadályozni, nem más, mint a Max-Tech osztag, akikkel találkozhat is a játékos a játék elején, illetve a játék során. volt ebben a videóban elejtve egy nem túl sokat sejtetően, annyi volt leírva, hogy coming when it's ready, azaz jön, amikor elkészül. Ami így visszatekintve a jövőből nagyon rosszul sült el.
Ez ugye, amiről beszéltünk, hogy a CD Projekt Red egy indie fejlesztő csapat, és az indie játékoknál általában az egy ilyen érték, mint amiről most beszéltünk is így a kultúrháborúval kapcsolatban, hogy a minőséget teszik meg nagyon fontos erényüknél, vagy értékszámuknak, tehát vagy a kreatív szabadságot, meg a minőséget, tehát a kompromisszum nélküliséget mondjuk. És az a fajta üzenet, ami ennek a videónak a végén volt, hogy elkészül, amikor mi azt mondjuk, az valahol ennek volt egy ilyen jelzése, egy ilyen signalingje, hogy mi annyira nagyon szuper fejlesztő csapat vagyunk, hogy nem fogunk kompromisszumokat kötni azzal, hogy ez valami képzetbeli határidőre elkészüljön, hanem akkor fog elkészülni, amikor mi a minőséggel meg vagyunk elégedve. Tehát kedves vásárló, jelezzük neked, hogy mi nem fogunk kompromisszumokat kötni azzal kapcsolatban, hogy ez a játék milyen lesz. Ezt üzente igazából ez a mondat a videó végén.
Ezután legközelebb, amikor bármilyen hírt kaptunk, hivatalos hírt kaptunk, az 2018-ban volt az E3-on. Az E3 egy kifejezetten videójáték tematikájú konferencia, azaz a Electronic Entertainment Expo, így áll össze az E3. Itt mutatták be a hivatalos premier trailerjét 2018-ban a Cyberpunk 2077-nek. Ez az a trailer, amelyik a metró jelenettel nyit, és egy bajos világot mutat be nekünk, Night City-t.
De elképesztő hangulatos az egész videó, tehát tényleg, amikor én megnéztem ezt a videót, akkor ugráltam, mint a kisgyerek, aki megkapta a nyalókát, mert nagyon-nagyon áthozza a Cyberpunknak a hangulatát.
Igen, és szerintem nagyon sokaknak még ugyanez volt az érzése, ugyanígy reagáltak, hasonlóképpen reagáltak. Ezt akartam is kérdezni, ahogy elmondtad a műsor elején is, vagy lehet, hogy adáson kívül, hogy te nem az a átlagos játékos vagy, amit elképzelnénk egy nem akarom azt a szót használni, hogy gamer, annyira idétlen.
De használhatod. Szóval, hát igen, én azt mondtam el, vagy az adásban, vagy az adáson kívül, de hogy egy kicsit specifikálva azt, hogy mire gondolok, hogy általában nem szoktam követni az E3-as konferenciákat, meg nem szoktam így várni az új játékokat, de a Cyberpunk ez egy olyan játék volt, ami elért hozzám a barátaimon keresztül a híre 2018-ban, és én is vártam rá. Én, mivel egy kis pénzű kelet-európai bölcsész hallgató vagyok, ezért az nem volt nekem egy ilyen opció, hogy előrendeljem a játékot, meg nem tudom, nem volt semmilyen olyan számítógépem, amin ezt tudott futni. Tehát igazából az, hogy én tudtam ez a játékkal játszani, az egy ilyen teljesen szerencsés véletlennek volt köszönhető, hogy pont velem lakott egy barátom, akinek a gépén ez futott, és neki meg volt ez a játék. Tehát abból a szempontból nem voltam én a célközönség, hogy nem volt leadva hónapok óta az előrendelés, de azért én is úgy voltam vele, hogy na hát majd valamikor, amikor oda jutok, akkor mindenképp játszanék vele.
A közép-kelet-európai az stimmel, már így a fejlesztés szempontjából is. És akkor én azt mondhatnám, hogy ennek valamelyest ellentéte vagyok, mert én egyrészt várok minden új címet, minden új cím érdekel, bár ezt szerintem Bencére is el lehet mondani, hogyha valami, tehát ő is szívesen fogadja be ezeket, de nem teszek fel erőfeszítést. Én viszont ezzel ellentétben követem, érdeklődöm aktívan, fogyasztom őket, és inkább napról napra. Tehát ez a különbség közöttünk. Viszont úgy, ahogy Bence, én is az egyik legfontosabb médiumnak tartom a videójátékot. Lehet, hogy nem csak a 21. század legfontosabb médiumának, hanem úgy all time, hogy minden idők egyik legfontosabb médiumának. Minden esetre nálam az első helyen van.
Meg te azonosulsz is, nem? A gamer identitással valamennyire.
Hát ez
nyilván nem, tehát hogy nyilván nem azzal a részével, ami mit a Gamergate, meg az ilyen borzasztó toxikus maszkulin részével, de az, hogy így játékos vagyok, és ez egy fontos, mint ahogy én azzal, hogy szerepjátékos vagyok, tehát hogy...
Igen, azt hiszem az identitásomnak egy fontos része, hogy videójátékokat játszom, szeretem a videójátékokat, érteni akarom a videójátékokat.
Ja. Illetve te azért elég sokat is játszol, nem?
Igen. Tettünk egy kis kitérőt, akkor így, hogy hogyan viszonyulunk mi a videójátékokhoz. Egyébként ez lett is volna kérdésem, hogy benned milyen érzéseket ébresztett a trailer, mert hogy ez azt hiszem, hogy egy nagyon fontos eleme egyrészt a marketingnek, másrészt a...
A történetének a játéknak.
Játék történetének, igen, a fejlesztés történetének. Tényleg az egy nagyon ilyen meghatározó szegmense a videójáték fejlesztésnek, ugyanis ezen állhat, vagy bukhat az, hogy mennyi profitot fognak realizálni, legalábbis az előrendelések számából mindenképpen. Ennek van rengeteg káros hatása, amiről majd ki is térünk. A 2018-as E3 premier trailer megjelenés után volt egy gameplay reveal, azaz egy játékmenetbe való bepillantás, ami 48 perces volt. Ez egy zárt körű esemény, amiben csak kiválasztott újságírók és tartalomkészítők nyerhettek betekintést. Ez volt valamikor 2020 júniusán körül.
Ez azért egy fontos dolog, mert nem biztos, hogy ez egyértelmű, de nagyon ritka, hogy ilyen hosszú gameplay demót mutatnak. Tehát ez, amit mondta Patrik, hogy 48 perc, általában...
Ja, 10-15 perc, de majdhogy nem egy órára, 3-4 óráról beszélünk. Amit aztán másfél hónappal később megmutattak a publikumnak is, tehát nyilvánossá vált ez a felvétel a demóról. Ez egy olyan build volt, amit kifejezetten... arra konstruáltak, hogy megmutassák, hogy milyen potenciál van az ő víziójukban, de nem tükrözte valójában azt, hogy hogyan áll a játék, hogy hogyan áll a fejlesztés, és ebből adódóan kerültek is ki dolgok abból a demóból, kerültek ki játékmechanikák abból az ötlettárból, amit bemutattak a demóban. A Mantis Blade nem, viszont a Mantis Blade-del való falon krúzolás az ki lett vágva például. Vagy ki lettek vágva a demóban mutatott animációk. Például az az animáció, amikor a víz alatt a víz közegét hangtompítónak használva leterítenek egy ellenfelet, aztán bedobják abba a hűtőládába. Ez is teljesen máshogy alakult.
Hát igen, meg mondjuk a moralitásrendszer.
Moralitásrendszer, igen. Felvehetnénk még itt akkor azt, hogy NPC-knek a szoftverére becsatlakozni, és úgy meghekkelni az épületnek a különböző elektronikáit, ezt is teljesen kivették. Megjelent a demóban egy háromdimenziós leképeződése a kibertérben, annak az épületnek, amiben benne volt a V, illetve a Jackie. Ez kompletten ki lett vágva. Uh-huh. Ez kompletten ki lett vágva.
Tehát a lényeg az, ugye azt csinálták, hogy egy zárt körű bemutatót tartottak a kritikusoknak. Ugye ennek az a célja, hogy a kritikusok megírják, és ezzel fölkészítsék a leendő fogyasztókat arra, hogy milyen lesz a játék.
Így van.
És olyan képet kaptak, ami hamis volt. Amiben torz volt.
Képet kaptak arról, hogy mi az, amit a végső produktumban kapni fognak. Ugyanakkor mondhatjuk, hogy bevédték magukat, teljes demo ideje alatt egy felirat volt látható, hogy potenciálisan az itt látott elemek, események...
Ez nem a végső változat.
Potenciálisan változtatásnak vannak kitéve, ez nem a végső változat.
Mondjuk ez egy olyan felirat, ami gyakori ezeknél a...
Ez így van, viszont problémás szerintem. Hiába írod ki, azt gondolom, hogy bármennyire próbálsz hatni azzal valakire, vagy bármennyire próbálod kommunikálni, hogy ez itt valójában még nem biztos, ez csak egy vízió, így szeretnénk, hogy legyen, azt felül fogja írni az, amit látnak. És ez csalódást fog generálni, csalódást fog okozni.
Ez igaz, viszont azért közben mondjuk, hogy egy kicsit így védjem a fejlesztőket, azért ez nem különbözik sokban attól, mint amikor nekünk meg kell írni a mesterszakos szakdolgozatunknak a tervezetét. Úgyhogy nem tudjuk, hogy mi lesz még a mesterszakos szakdolgozatnak a végén, a kutatásunknak az eredményeit, úgyhogy csak így fölvázolunk egy víziót arról, hogy mire gondoltunk, és az eseteknek 95%-ában azért ez nem szokott sikerülni elérni.
Igen, viszont a CD Projekt Red nem volt köteles demót bemutatni.
Ez így van, valószínűleg az történt, hogy szerették volna ez megvalósulni, és aztán üzleti döntések miatt túl sok időbe kellett volna ezeket megtenni. Ami nem lenne, tehát hogy valahol pont ez a lényeg ennek a történetnek, vagy azt akarnám kihangsúlyozni a hallgatóknak, hogy ez egyébként egy bevett ipari technika, amit csináltak, vagy ez így gyakran megjelenik a videótékiparban, hogy felhájpolnak valamit, és aztán nem annyira jó lesz, amit elkészítenek. az ok, ami miatt ez fontos, hogy azt gondolták a kritikusok, a rajongók, akik követik a munkásságát a CD Projektnek, hogy ez nem így lesz az ő esetükben, mert nagyon sok olyan gesztust tettek, ami azt akarta kommunikálni, hogy ők nem olyanok, mint ezek a nagy megacégek. Ők nem fogják átverni a kritikusokat. Na igen, szóval volt ez a demo, és utána most vagyunk ugye 2020-ban, akkor az volt az érdekesebb a demóban.
Sőt, van még kettő tréler, megjelent, ne felejtsd, amit mondani akarsz, van még kettő tréler, az E3-on 2019-ben bemutatott cinematic trailer. Itt tudtuk meg, hogy ki fog szerepelni Johnny Silverhand képében a játékban.
Így van.
Megint óriási hype.
És ki?
Keanu Reeves.
És miért fontos Keanu Reeves?
Keanu Reeves azért borzasztó fontos ebből a szempontból. Egyrészt azért, mert nagyon-nagyon-nagyon neves színész, General Good Guy, mindenki által szeretett Keanu Reeves, viszont azért nagyon fontos, mert számtalan cyberpunk tematikájú filmben játszott ezelőtt. Mondhatnánk a Matrixot, hogy csak a legismertebb legyen.
Vagy a Johnny Mnemonicot.
Vagy a Johnny Mnemonicot.
Amivel szintén Keanu Reeves a főszereplő.
Olyan kézenfekvőnek hat, hogy Johnny Silverhand azért kicsit hasonlít a Keanu Reevesre, és a Keanu Reeves egyébként már bizonyította azt, hogy egy cyberpunk kulturális termékekben megállja a helyét. Egy általánosan nagyon jó marketing húzás is volt.
Igen, hát ez is valahol az, amiről beszéltünk, hogy Keanu Reeves nagyon szereti az internet, ennek nagyon sok oka van, ami szintén egy külön videót megérne, külön felvételt, de az biztos, hogy Keanu Reevesnek nagyon jó a reputációja. Tehát az a fajta kép van a Keanu Reeves-et szerető emberek fejében, hogy amihez az a színész adja a nevét, az egy minőségi dolog lesz. Vagy hogy a Keanu Reeves egy ilyen nyilvános personája van, hogy ő egy nagyon őszinte és kompromisszum nélküli ember.
Ő igen, őszinte, egyenes, szerethető, és ez, hogyha megnézzük, akkor ez valahol korrelál azzal, hogy milyen elképzeléseink voltak a CD Projekt Redről a Cyberpunk kiadását megelőzően.
Sőt, van még egy tényező, ami miatt nagyon arra lehetett gondolni, hogy ez egy nagyon műfajhű játék lesz, vagy nagyon
tényleg
kompromisszum nélküli.
Tényleg, erről nem is beszéltünk.
Az pedig az, gondolom, hogy kitaláltad abban, amit mondok,
igen,
hogy a Mike Pondsmith a kreatív, vagy hát, hogy ilyen a kreatív vezetésben helyet kap.
Igen.
Ugye Mike Pondsmith az az a alkotó, akinek a fejéből a Cyberpunk szerepjáték kipattant, aminek a világába játszódik ez a videójáték. Egyébként nekem ez is volt, csak vagy válaszolva a műsor elején feltett kérdésedre, ez egy fő oka, hogy nagyon vártam, az az, hogy én azt a szerepjátékosként ismerem a Cyberpunk 2020-nak a világát, szóval az, hogy fog készülni egy videójáték, amiben a Mike Pondsmith kreatív irányítást kap, az nekem egy olyan pont volt, ami számomra jobban adta a játékot, mint a Keanu Reeves.
Ez érthető. Szerintem teljes mértékben érthető indok. Na, túl vagyunk az E3 2019 cinematic trailerén, és az utolsó, ami bevitte, legalábbis nekem bevitte a végső döfést, az a 2020. december 8-án megjelent launch trailer. Ez két nappal a játék megjelenés előtt jelent meg. És itt már nem csak a városról volt szó, itt már nem csak a heistról volt szó, a küldetésről, hogy miket fogunk csinálni. Itt nagyon erősen beemelik az érzelmi szálat. Itt nagyon erősen megjelenik a játéknak a fő narratív gerince, narratív vonulata, illetve az, hogy milyen kérdéskör köré fog tagozódni a Cyberpunk 2077-nek a története, ez pedig halál, újjáéledés, mi az élet, ki vagyok én, identitáskeresés, és ez egy nagyon megindító, borzasztóan megható tréler lett, és konstans, állandóan libabőrözök, amikor megnézem, de ez általában érvényes az az állítás az összes Cyberpunk trailerre. Találkoztál ezzel?
Nem vagyok benne biztos, hogy ezt láttam amúgy.
Akkor ajánlom mindenképpen.
Úgyhogy nincs meg. Meg fogom nézni. De hogy ez mikor jött ki?
A december 8-án, a játék megjelenés előtt két nappal.
Aha, itt ugye van még egy szál, amit pedig nem említettél, a játék mikor jelent meg.
Tényleg, igen.
Ugyanis ekkor, amikor ez a trailer kijött, akkor már két információval rendelkeztünk, amiről nem tudtunk 2018-ban.
Ne felejtsd, hogy mit akarsz mondani. Az első megjelenési dátuma a Cyberpunk 2077-nek az 2020. április 16-ára datálható. Tudjuk az eredeti megjelenési dátumot, hiszen elhangzott, ez volt 2020. december 10, de hogy itt nem egyetlen egy csúszásról volt szó, hanem háromról. Április 16-a után azonos év szeptember 17-e lett a következő dátum, majd november 19, még a végső dátum lett december 10.
Igen, egyébként ezt akartam mondani, a kettő fontos információ alatt a csúszást értettem, de akkor három van, volt valójában. Egyébként szerinted azért kellett-e pusholni, azon kívül nagyon-nagyon-nagyon sok pénzt akartak keresni, hogy a Cyberpunk 2020 világán alapuló játék 2020-ban kijöjjön?
Ennek inkább azt mondanám, hogy pénzügyi okai vannak, ugyanis december 24-e a karácsony, az ünnepi időszak, azt szerintem semmiféleképpen nem akarták volna, hogy azutánra csúszson a megjelenés. Az egy nagyon nagy kihagyott zicser lett volna a részükről, úgyhogy...
De akkor ennem az a kérdés merülne föl, hogy miért nem eredetileg odalőttek?
Pont a karácsony utáni időszakban adják ki. Hát nem tudom, akkor egyébként egy jogos kérdés.
Nem, hát pont azt kérdezem, hogy miért nem azt mondták, hogy 2020 karácsonyán fogjuk kiadni. Tehát miért egy áprilisi dátumot tűztek ki neki, eredetileg?
Igen, erre mondtam, hogy az április után lett volna karácsony, de hát azelőtt is volt karácsony. Mindegy. A lényeg az, hogy nem tudom.
Igen, hát az a jó az évben, hogy az év minden pontján egyszerre lesz karácsony, és volt már karácsony. Nagy igazság.
A kérdésedre nem tudok válaszolni, hogy alapvetően miért nem december, vagy alapvetően miért nem az ünnepi szezon előttre dotálták a játék megjelenését, de hogy a pénzügyileg hatalmas kihagyott zicser lett volna, hogyha karácsony után jelenik meg, abban biztos vagyok.
Ez igaz, viszont egyébként ez egy nagyon érdekes kérdés szerintem abban az oldalról megnézve, hogy mi történt egész pontosan, szóval én körülbelül 1000% biztos vagyok abban, hogy fog íródni egy könyv a következő 1-2 évben, ami ennek a játéknak a születéséről fogja bemutatni, kritikus oldalról, és ez például egy nagyon érdekes kérdés lesz, hogy mi történt egész pontosan. De az, hogy elcsúsztatták a játékot, ugye nem is az valahol az első elcsúsztatás az még nem is okozott különösebb felháborodást, mert azt jelezte megint, amiről beszéltünk már többször a műsor idején, hogy a CD Projekt Red az egy kompromisszumokra nem hajlandó, művészi, kreatív szabadságot abszolút előtérbe helyező kiadónak látszatta magát. Tehát az, hogy figyelj, mi majdnem készen vagyunk, tehát hogy olyan volt, mint a kereskedő, aki azt mondja neked, hogy vagy nem is a kereskedő, a mesterember, hogy igen, oda tudnám neked adni ezt a ruhát, amit készítettem neked, de adjál még nekem 2 hetet, mert azt szeretném, hogy a legjobb ruha legyen számodra, és még kell egy kicsit csiszolnom a végén. Tehát az volt, hogy elcsúsztatták a játékot, az nem olyan érzést váltott ki szerintem az emberekből, mint mondjuk, hogyha elmaradt volna az Endgame egy 3 hónapot. Mert mivel olyan volt a reputációja a kiadónak, ezért azt a következtetést vonták le, azt a indukciót tették meg a rajongók, hogy valószínűleg az az oka, hogy már nagyon tele közel vannak, és csak az utolsó csiszolásokat még a maximalizmus jegyében bele kell tenni a játékba.
És leginkább azt mondanám, hogy ez illet bele a narratívájukba.
Igen.
Mert mi mást vártak volna, vagy mi másra azonosították volna az emberek ezt a lépést, mint azzal a personával, ennek az entitásnak a personájával, mi szerint egy játékos centrikus, egy játékos orientált kiadóról és fejlesztő cégről van szó. Viszont azt mondanám, hogy a harmadik csúsztatás, vagy a harmadik csúszás után már inkább a...
Hát szerintem már a másodiknál is azért megjelentek olyan hangok, hogy...
Igen, igen.
Na jó, azért ez már nagyon... Ugye, hát Szóval az, hogy amikor azt mondja neked a mesterember, hogy tényleg csak egy picit kell csiszolni a ruhán, akkor a második alkalom, amikor kiveszi a kezedbe, hogy na jó, de még egy picit kell, akkor az nem azt kommunikálja, hogy ő a maximalizmus jegyében kitolja, hanem hogy nem képes jól becsülni, hogy mennyi a munkájának rá szükséges idő.
Igen.
Tehát ez nagyon kiszívta a bizalmat arról, hogy nem összecsapásról van szó.
Tehát a menedzsment a határidőket, a fejlesztésnek a határidejeit nem belátható időpontokra datálta, arról szólnak különböző jelentések, hogy a fejlesztő irodában köztudott volt, hogy nem lesznek készen, de ez most inkább már a december 10-i, tehát a végső időpontra vonatkozik, de hát egyértelmű, hogy egyik időpontra se lettek készen, és egyértelmű volt, és elfelejtettem, mit akartam mondani.
Akkor folytatom én, aztán szól, ha eszedbe jut. Úgy igazából a harmadik csúszás volt ez, ami nagyon nagy botrányt okozott, mégpedig azért, mert nagyon későn jelentették be a csúsztatást, tehát nem az volt, hogy mit tudom én, november 10-én ki fog jönni a játék, és akkor szeptemberben szólunk, hogy fú, nem lesz meg gyerekek a november, hanem úgy, hogy mondjuk november 10-et, nem tudom mi volt pontosan, te biztos jobban tudod a pontos számokat, mondjuk november 19-én ki fog jönni a játék, és november 15-én jelentették, vagy 17-én be, tehát napokkal a kitűzött dátum előtt, hogy megint csúsztatnak, sőt lehet, hogy még előtte való nap jelentették be, mert ugye akkor volt az, ami bejárta az internetet, az a Twitter üzenetváltás, hogy írt egy rajongó a kiadónak, hogy ugye most már tényleg nem fognak csúsztatni, mert hogy akkor ő kivenné a szabadságát a munkahelyén, és akkor azt írták neki, hogy nem, ez már biztos, és körülbelül rá, nem tudom, egy-két napra vagy órára kijött a közlemény, hogy megint csúsztatnak, tehát ez a rajongó feleslegesen vett ki magának egy hét szabadságot, és itt nem is arra van szó, hogy ez az egyéni ember meg lett szivatva, hanem valahol arról, hogy ez jelezte azt a fajta érzés csomagot, hogy hazugság az, hogy ez egy nagyon játékos központú kiadó.
Igen, és ez még csak a kezdete volt ennek, hogyha egy könyv nem is fog íródni ebből a fejlesztés történetből, de feltehetőleg, mint már ezelőtt megtörtént, Jason Schreier nevű újságíró készített egy antológia kötetet hasonló fejlesztés történetekből, olyan, mint a Path of Exile, vagy a Witcher 3. Hú, nem is tudom még, mik vannak ebben az antológia kötetben, de érdemes elolvasni, hogyha érdekel titeket az e fajta videójáték fejlesztés történet, és az, hogy milyen nehézségeken kell átverekedni magukat a fejlesztőknek ilyenkor. Tehát Jason Schreiernek a Blood, Sweat and Pixels című könyvét tudom ajánlani. Szóval valószínűleg, hogy be fog kerülni ez is egy hasonló ilyen kiadott verzióban ennek a története.
Igen, és ennek az egyik oka az a jelenség, amit úgy hívunk, hogy crunch. Mit jelent a crunch, Patrick?
Így van, crunch. Tehát a crunch az egy hangutánzó szó lenne eredetileg. A crunch, crunchy, ezt leginkább a reggeli pejhemben, műzlimben így van, szeretném hallani. A crunch kifejezés azt akarja, hogy megfeszített munkatempóban hosszú ideig kitartott munkafégzés, ami a fejlesztőkre hárul, hogy elérjék a határidőket.
Úgy is lehetne a crunchot talán szerintem magyarul hívni, hogy hóruk.
Hóruk?
Igen.
Szép.
Hát az, hogy valami nem kész el időben, akkor jobban égetik a gyertyát. Tehát hogyan lehet valamit határidőre elkészíteni, ami el van csúszva, úgyhogy növeld a munkaóráknak a számát.
Így van, igen.
Besűríted minél rövidebb időre a munkát. Ez azért egy fontos kulcsfogalom a videójátékokkal kapcsolatban, mert sajnos az a helyzet, hogy ez egy bevett iparági technika a videójátékok fejlesztésében, hogy szétdolgoztatják a fejlesztőket, és az a helyzet, hogy egyébként ezek Tehát, hogy a crunch az egyébként megjelenik más médiumokban is, csak már normalizálódott. Ugyanis, hogyha a filmiparról beszélünk, hát bármelyik film elkészülésével kapcsolatban azt lehet olvasni, hogy nem ritkák a 16-20 órás forgatási napok. Kimennek hónapokra, ugye, mit tudom én, Izlandra, és folyamatosan minden nap dolgoznak, és aztán 4 hónap megfeszített tempó után pihenhetnek. Tehát, hogy két szempontból borzasztó ez az iparági technika. Az egyik oldala az kézenfekvő módon az, hogy embereket szanaszéjjel dolgoztatnak, nem látják a családjukat, nem tudnak pihenni. Ez ugye növeli a hibáknak a számát, meg az összecsapását, a tehát ugye összecsapottságát a végső terméknek. Tehát ugyanúgy, ahogy egyébként, ahogy egyébként a valóságban történik, hogy az orvosok szét vannak dolgoztatva, de hogyha így választhatnál, hogy egy olyan orvos műtsön meg, aki a harmadik shiftjét csinálja ma, vagy valaki, aki frissen kipihenten jött, akkor valószínűleg te is az utóbbit választanád. A másik technika, ami, vagy a másik ok, ami miatt a crunch nagyon borzasztó, hogy nem elég, hogy embertelen munkamennyiséget várnak el emberektől, de gyakori az, hogy miután elvégzik ezt a munkát, utána kidobják őket a cégből. Lényegében ez egy fajta ilyen kifacsarása az emberi erőfeszítésnek. A rövid távú haszon érdekében a hosszú távú munkaképesség rovására megy a dolog, és miután szétdolgoztatták az embereket, utána már fáradtak, akkor nem lehet velük újabb munkát csinálni, szóval ki kell őket rúgni és felvenni új friss embereket, mert hogy ugye nagyon sokan akarnak a videótékiparba dolgozni, nagy a kereslet, de nagy a kínálat is.
És még nagyobb a kiégési ráta.
És nagyon tényleg elképesztő, és igazából az a dolog, ami miatt ezt meg lehet csinálni, az az, hogy a videójátékipar még friss és fiatal. Ami azt jelenti, hogy még nincsen meg a szakszervezetiségnek a megfelelő intézményi háttere. Míg a színészeknél ugye ott van az Actors Guild, vagy a Writers Guild a Hollywood íróknál, nekik megvannak azok az érdekképviseleti technikák, amivel kiharcolták azt, hogy mit tudom én, a színészeknek 2 óránként kell adni szünetet, meg kell kapniuk étkezést a forgatás napján, meg mit tudom én. Különböző olyan technikák, amivel megpróbálják az iparági szereplőket emberi, humánus munkakörülményekre kényszeríteni. És ezt még nem ért el a videójátékipar, most kezdődik egyébként ennek az intézményesülése, tehát már van például független videójátékfejlesztőknek a szakszervezete, hogyha jól tudom, Amerikában.
Így van, őket úgy hívják, hogy Game Workers Unite, és nem csak Amerikában van, ez egy európai kezdeményezés volt, és tehát több országban van, Egyesült Királyság, Írország, Finnország, Skócia, és egyre többen lesznek, úgyhogy ez megoldást jelenthet.
Ez egy nagyon fontos problémának a megoldása, mert így csak arra kérem a hallgatókat, hogy gondoljanak abba bele, hogy egy szerelem projektjükön dolgoznak, és azt kéri a főnökük, hogy tegyenek bele napi 20 órákat, majd miután készen vannak ezzel, ki vannak rúgva. És ott vannak, hogy ők semmit nem kerestek abban, amiben beleraktak több száz órányi munkát. Több száz órányi munkát hetek alatt.
Egyébként igazad volt, az észak-amerikai térfélen is rengeteg van, sőt valószínűleg ott van a legtöbb. A Game Workers Unite-nak a különböző egyesületei.
Igen, ez ugye egy érdekképviseleti szervezet. Na, de hogy miért fontos ez a crunch a mi szempontunkból? Azért, mert ugye a CD Projekt Red az nem csak az volt a reputációja, hogy nagyon játékos barát, és maximalista, és nem hajlandó kompromisszumokra, és csak a kreatív szabadságot teszi meg, hanem valahol pont ezzel az a kép is megvan, hogy a játékosoknak, meg a fejlesztőknek az érdekei azonosak. Tehát a művész az valami nagyon szép produktumot szeretne, és te megörülsz, hogyha a művészet tisztességes körülmények között teszi ezt meg. Tehát a három szereplőt nézzük, a kiadót, a játékosokat, tehát a rajongókat, meg a fejlesztőket, akkor az alapvetően az elképzelés, ami egyébként egy érdekes kérdés, hogy így van-e, de az az alapvető elképzelés, hogy a fejlesztők és a játékosok ugyanazon az oldalon vannak, szemben a kiadóval és a pénzemberekkel. És ezen a fajta gondolaton tovább menve, az volt a kép, hogy a CD Projekt Red az nem fogja kifacsarni a saját fejlesztőit, hanem mint ahogy a kutyákról szokták mondani, hogy ott van a farmon és örömmel játszik, hogy a fejlesztői emberi körülmények között vannak tartva.
Hogy ezt megerősítsék, bár ez inkább PR fogás volt, már említett Jason Schreier újságírót, megkereste Marcin Iwinski, a CD Projekt Rednek az egyik társalapítója, hogy hivatalosan a publikum előtt tegyen ígéretet arra, hogy nem lesz kötelező crunch, azaz nem lesz kötelező megfeszített kitartott idejű túlórázás.
De ezt nem unprompted tette, hanem azért tettem, mert hogy fölreppentek olyan pletykák.
Ez az egyik, igen, ez az egyik. A másik pedig köztudott volt, hogy a Witcher 3 fejlesztése alatt a crunch az egy bevett módszer volt arra, hogy behozzák a lemaradás, vagy az elmaradásukat.
Úgyhogy a lényeg az az, hogy a társalapítója a cégnek egy közleményben lényegében megígérte, hogy ez nem lesz, ez nem fog így történni.
Amit aztán később kiderült egy szintén közleményben, hogy mégis ahhoz kell folyamodni, hogy túlórázzanak, hogy sikeresen tudják tartani a végső kitűzött dátumot.
Így van, és az az egészben egyébként így a nagyobb képben a borzasztó, hogy ez egyébként nagyon analóg azzal, amit az ember, hogyha nincs annyira szerencséje, át tud élni a munkavilágában, mint fiatal felnőtt munkavállaló, hogy nem csak az, hogy túlórázni kell, nem ez a dolog, igen, ez is történik, hanem inkább az, hogy az ugye az elvárás, vagy az üzenete a cégeknek, amikor téged föl fognak venni, hogy mi itt egy család vagyunk, van egy közös missziónk, és tőled egy tulajdonosi hozzáállást várunk el, tehát azt várjuk el, hogy azonosulj ezzel a küldetéssel, hogy a sajátodnak tekintsd azt a munkát, amit elvégzel. És azért nagyon katasztrófa ez, ami történt, vagy szomorú, mert valószínűleg a Cyberpunkon dolgozó fejlesztők, azok nem úgy tekintettek a Cyberpunk fejlesztésére, mint egy, nem tudom, mint egy bármilyen dolgozó, aki valamit készít. Tehát ők úgy érezték, hogy a saját kreatív projektüket valósítják meg.
Ez az egyik, a másik pedig az, hogy a munkafolyamatok pedig nagyon összefonottan működnek. Hogyha egy valaki nemet mond a túlórára, akkor azzal nem csak az ő területén való progressziót akadályozza, nem csak az ő munkaterületén való előmenetelt hátráltatja, hanem valószínűleg más részlegeknek a munkáját is.
Igen, ugye emiatt, amiről Patrik beszél, ugye azt lehet mondani, hogy hát de nem igaz, hogy nem vagy hajlandó túlórázni, amikor tudod, hogy a többiekkel szúrsz ki, hogyha nem ezt teszed. Tehát nem csak az, hogy ez a saját ügyed, amit kéne csinálnod, hanem még ráadásul a többi által valószínűleg valamennyire kedvelt emberrel is az életét megnehezíted. Szóval egy elég.
Kényszerhelyzet.
Na és ezt megígérték, és ennek ellenére ez történt.
Így van, tudjuk, hogy mi történt végső soron, milyen lett a Cyberpunk. Most járunk az 1.21-es patchnél, ha minden igaz. Az azt jelenti, hogy volt roadmap, Cyberpunk 2077 roadmap, mert ugye volt itt egy meghunyászkodás, egy bejelentés a Marcini Ivanski részéről, hogy ezek után, az incidens után megígérte, hogy megjavulnak, megpróbálják visszaszerezni az arcukat, azt az imást, amit magukénak tudhattak ezelőtt, és megjelentettek egy roadmap-et, azaz egy kitűzött célt állomásokkal, miszerint 2021-ben érkezett 3 hotfix, ez különböző játékjavító patcheket jelent, illetve 2022-ben 2 patch jelent meg, az 1.1, illetve az 1.2, illetve az 1.11.
Ezek belenyúlások a programkódba, amik különböző belső hibákat oldanak meg. És hogyha így valaki szeretné megérteni azt, hogy mennyi mindent kellett, vagy annyira félkész volt a játék, akkor csak érdemes elolvasni azt a patch listát, hogy mennyi mindent csináltak meg az utóbbi hónapokban. Hosszas oldalakon keresztül megy a tétellista, hogy miket javítottak ki.
Igen, de tényleg rengeteg, rengeteg. Hogy a leírásba fog kerülni majd ebből egy link. Illetve a jövőre nézvést ígéretet kaptunk arra, hogy ingyenes DLC-ket fogunk kapni. Ez kérdéses, hogy miben fog megnyilatkozni, ugyanis a Witcher 3 kapcsán voltak ingyenes DLC-k, viszont ezek valamilyen az alapjátékhoz kapcsolódó tárgyakat jelentettek. Ezen felül...
Egy kis kitérő, mit jelent a DLC? A DLC az a downloadable contentnek a rövidítése, tehát letölthető tartalom. Ezek olyan játéktartalmak, amik a főjátékhoz képes valami plusz dolgok, tehát amikor a játék kiadója nem egy önálló új játékot csinál, hanem igazából hozzáépít az adott történethez. Ez egy igazából valamennyire azt mondhatnám, hogy talán a videójátékra egyedül jellemző műfaj jellem, hiszen elég furcsa lenne azt mondani, hogy fú, ez a film nagyon jól sikerült, itt van még 10 perc belőle.
Igen, tényleg.
De mondjuk talán amúgy a rendezői változat, meg a vágatlan változatok, azok egy kicsit hasonlítanak ehhez a fajta dologhoz.
Igen, mondhatnánk.
Csak abból a szempontból nem, hogy a rendezői változatok, vagy a vágatlan változatok, azok általában az ugye az állítás, hogy ez volt az eredeti film, amit, tehát hogy az eredeti tartalomnak a kiterjesztését adják oda neked, nem igazából új tartalmat generálnak ahhoz, amit, ami nem volt előtte.
De egyébként ugye a DLC-k az nem feltétlenül csak az eredeti játéknak a hozzátoldásai, vagy hát mindenképpen a hozzátoldásai az eredeti játékhoz, ezek nem önálló játékok, viszont ezek lehetnek narratív DLC-k is, mint ahogy az a Witcher 3 esetében is történt, két kiváló narratív DLC-t kaptunk megfelelő árazással. Az egyik a Stone of Hearts, a másik pedig a Blood and Wine, és én nagyon reménykedem benne, hogy a Cyberpunk esetében is lesznek még narratív DLC-k.
Szóval narratív DLC az ugye azt jelenti, hogy új történetek vannak kifejtve.
Így van, igen. A játék világán belül újabb történeteket élhetsz át ugyanazzal a karakter, ugyanazzal a főszereplővel, sőt, nem is...
Vagy más főszereplővel.
Vagy más fő, igen. Az leginkább az eredeti játéknak a settingében is, rendszerében valamilyen más extra tartalom, ami laza módon, de kapcsolódik az eredeti történetszálhoz. És, amit elkezdtem mondani, hogy én nagyon remélem, hogy lesznek ilyen történetmesélő DLC-k is. Azt mondanám, hogy én szívesen adnék érte pénzt is, még ezek után is, és én kíváncsi vagyok rá, viszont ezzel együtt azt gondolom, hogy az lenne a jelen esetben a megfelelő döntés, hogyha ezt felajánlanák minden Cyberpunkot megvásárolt fogyasztónak, játékosnak ingyen.
Hát igen, csak ugye nem biztos, hogy ez megéri anyagilag.
Hát igen.
Szóval ez egy számítás, amit meg kell tenni a játékkiadónak, hogyha visszanyerik a reputációjukat, akkor mennyi holteherköltséget tudnak elnyelni azért, hogy ezért visszanyerjék, és majd a következő játékokat megint úgy várjuk, mint a Cyberpunkot. Mert az is lehet, hogy úgy ítéli meg hát ugye nem is igazából a tulajok, hanem a részvényesek egy ilyen cégnél, hogy egész egyszerűen túl sok arcot veszettek ahhoz, hogy megérje be pénzt venni tovább. Beszéltünk DLC-kről, meg jövői tervekről, de arról nem beszéltünk még, hogy mi történt, amikor kijött a játék.
Igen, hát itt bukott ki a rengeteg probléma, amit a CDPR nem mutatott meg, illetve nem kommunikált, és azt természetesen csak akkor tudtuk meg, mikor már kijött a játék. Rengeteg bug van benne, konzolokon, az előző generációs konzolokon, mint PlayStation 4, és nem tudom pontosan, hogy melyik Xbox, de kevesebb, mint 15-20 FPS-sel futott a játék.
Ez azt jelenti, hogy annyira szaggatott a játék, hogy lényegében élvezhetetlen volt.
Így volt, igen, így van, igen, igen. Az FPS
a képkocka per másodpercet
jelöli.
És az emberi szem az egyébként ugye ilyen 24 képkocka környéken dolgoz fel.
Így van, azt 24 képkocka per másodpercet tekinthetünk, illetve azt érzékeli az emberi szem már mozgóképnek, mozgásnak, folyamatos fluid mozgásnak, és hogy ez alatt stagnált az FPS szám, játszhatatlanná téve ezzel a játékot.
Hát nem csak apróságokra van azért szó, meg nem csak a konzolos verzióval, de igen, szóval ez a játék, ez kijött számítógépre, vagy PC-re, vagy pontosabban a fogalmazzak, és PC-n kívül kijött Xbox-ra, meg PS-re, tehát konzolra, és az új PlayStation-re lett alapvetően tervezve a játéknak az erőforrás igénye, és a régi konzolokra...
Hát inkább azt mondanám, hogy PC-re.
Hát vagy...
PC-re, de hogy... Igen, könnyebb volt portolni a következő generációs konzolokra.
A portolás az azt jelenti, hogy lejátszhatóvá teszik egy másik eszközön is. Ugye a konzol és a számítógép között főleg mondjuk például az irányítás az, amit át kell alakítani. És ezen keresztül a célzási rendszert, meg stb. Na de ebben ne is menjünk bele. Az lényeg, hogy a régebbi konzolok DS-kon is, régi konzolokra is meg lehetek átalakítani, de hát ez nagyon katasztrofálisan sikerült, tehát főleg ott az a rész, ahol nagyon azt érezték az emberek, hogy át lettek verve, hiszen a egyébként elég drágán vett játékuk lényegében élvezhetetlen volt. Viszont azok a hibák, amikről a Patrik mesélt, meg én is, neked mi volt az? Neked volt valami nagy bug a te játékelményedben?
Ez a fura, hogy nem. Nekem egyáltalán nem volt. Talán egyetlen egy T-pose láttam. A T-pose az a karakterbeállítás, amiben megalkotják a karaktermodelleket.
Tehát a két kéz az párhuzamos a válnak a vonalával, vagy hát megegyezik a válnak a vonalával, a két láb pedig merőlegesen a kinyújtott kezekre egyenes egymás mellé zárt láb állásból áll, tehát egy T betűre hasonlít.
Így van, igen, ezért hívják T-póznak. Tehát, hogy a T-pózon felül ilyen játékmenetet megtörő game breaker bug egyáltalán nem volt, vagy nem volt olyan, amit vagy újra töltés ne orvosolt volna, úgyhogy én szerencsésnek mondhatom magam, nekem semmilyen problémám nem volt vele.
Egyébként ugye a T-póz az azért lett ilyen legendás, mert hogy ez gyakori hiba a játékokban, mint hogy ez előfordul, ez a hiba, hogy ezt a pózt veszik fel a karakterek, és pont azért teszik, amit a Patrik is mondott, hogy ez az alapbeállítása az animált karakternek, tehát hogyha nem kódolsz neki mozgást, akkor így tárolja ez a standard. És jól értem, akkor amikor nem tudja a modell, hogy mit csináljon, tehát hogy rossz kódot kap,
nincsen
input, akkor fölveszi ezt a default pozíciót.
Igen, valami ilyesmi történhetett, igen, és hogy ebből számtalan ilyen volt. De most, hogy beszélünk róla, egy eszembe jutott, beültem egy járműbe, és szinte bármelyik másik járművön keresztül tudtam menni, anélkül, hogy neki ütközök. Tehát, hogy így szimplán csak átsuhant rajta, a két modell átsuhant egymáson.
Uh-huh. Nem működött a collision detection.
Ha jól tudom, te később játszottál. Én rögtön a kiadás napjától gyűrtem a játékot, és azt hozzátenném, hogy egy cloud szolgáltatáson keresztül, felhő alapú játékszolgáltatáson keresztül, így nem a saját hardware erőforrásaimat használtam fel arra, hogy játszak. Nekem csak le volt streamelve, és úgy játszottam, így szinte teljes grafikai élménnyel tudtam játszani. Így az optimalizálatlanság, vagy az optimalizáció hiánya, hogyha volt, az így nekem nem okozott problémát, vagy akkora problémát nem okozott.
Jól tudod, igen, én ilyen vizsgai időszak idején játszottam vele nyilván, de valamikor januárban játszottam vele, egyébként egy ilyen hét volt körülbelül végigjátszani, és nagyon izgalmas volt, mert kissé kényszeresnek éreztem magamat egy idő után, hogy nem is annyira feltétlenül élvezem a játékot, hanem ilyen kényszeresen akarom játszani, mert hogy az volt a szisztéma nálunk, hogy a lakótársamnak, ennek a barátomnak itt volt a számítógépe, én egy munkanélküli filozófus hallgató vagyok, és amikor ő elment tisztességesen dolgozni, hogy megkeresse a napi betevőt, akkor addig, amíg ő munkában volt, addig játszottam a gépén. Ami miatt volt egy fix idő, amikor ő haza szokott érkezni, és akkor ugye nyilván meg volt beszélve, hogy akkor ő fogja használni, hogy elég, egyébként ő egy gamer, tehát hogy így elég aktívan, tehát hazajött, és akkor 4-től éjfélig a számítógép előtt ült körülbelül, úgyhogy az ilyen reggel 10-től 4 óráig való sáv volt, ahol tudtam játszani, ami egyébként duszt elég ahhoz, hogy az ember kijátsza magát. Csak így azt éreztem sokszor, hogy nem is azért ülök le, mert annyira szeretnék játszani, mert tudom, hogy limitált időm van, amire haza fog érni, és minél többet bele kell tenni. Nekem egy olyan nagyobb bug volt, ami játékélmény rovására ment. Újra tölthettem volna, de már nem volt kedvem vele szórakozni. És volt egy, ami meg igazából nyelmesen mi volt. Meg volt egy, amit szinte azt mondanám, hogy így a játékélmény rovására ment, de nem annyira drasztikus volt, mint az első. Az egyik az volt, hogy annál jelenetnél, ez még nem egy nagy spoiler, mert nem tudjátok a részleteit, ahol Jackie barátunkkal megyünk egy taxiban, ahol egy nagyon-nagyon mély beszélgetés történik, nagyon érzelmileg intenzív helyzet, abban Jackie úgy magyarázott nekem, hogy a kezében maradt a pisztolynak a textúrája, úgyhogy átnyomogatta a pisztolyt a fején, ahogy magyarázott, meg ahol bedugta a kis csípet, azt úgy dugta be, hogy közben beletolta a pisztolyt a fejébe. Úgyhogy ez kicsit olyan, hát olyan béna volt, mert egy ilyen tök intenzív pillanat lett volna, és ehhez képest. Egyébként ugye, ami beszéltük a bugokról, hogy mind a kettőnk számítógépen játszott ezzel a játékkal, ugye a Patrik ezzel a felhős megoldással, én meg egy rendes számítógépen, szóval a konzolos hibákat nem is nagyon láttuk, tehát csak így legendákat hallunk róla.
Hallomásból, igen. Meg hát ami felelhető az interneten.
Így van.
Tehát tengernyi anyag van abból, hogy miket produkált a játék a megjelenését követő pár hétben, hónapban.
Így van, én már egyébként ugye ahogy említetted is, az 1.1-es patch után játszottam, szerintem. És ami viszont olyan volt, ami tényleg játékélmény rovására ment, hogy volt egy misszió, ahol az Araszakának a őrzött gyárterületére kell behatolni, és ez egy olyan misszió, ahol nagyon nagyok a tétek, nagyon sok ellenség van a pályán, nagyon végig kell gondolni, merre megy az ember, taktikázni, és vagy véglopakodni, vagy végigharcolni a magát a pályán. Tehát egy nagyon magas tétekkel rendelkező fontos küldetés. És az egyik módja annak, ahogy be tudsz hatolni a gyárba, az az, hogy beülsz egy ilyen futárnak a kocsijába, és magadat futárnak kiadva át tudsz menni a beléptető sorompón, ahol még nem kapcsol be az ellenségnek a mesterséges intelligencia, tehát téged nem azonosítanak veszélyforrásnak, vagy ellenségnek. És így jöttem be a kapun, és valamiért a játék nem tudott átállni arra, hogy ellenség vagyok, és ezt hirtelen egyszer csak nagy lopakodás után rájöttem, hogy ez történik, és egész egyszerűen végsétáltam különböző őrök és robotok között, teljes hagyat könnyedséggel kivettem, ami nekem kellett, majd kisétáltam a főbejáraton körülbelül, és abszolút a kihívást megölte a játék. Csak olyan egy lusta dög vagyok, ezért ilyenkor nem azt mondtam, hogy újra töltöm a játékot, és igazán végigharcolom magamat, hanem azt, hogy nagyon jó van ez így.
Vallanom kell, most, hogy ezt elmesélted, eszembe jutott nekem is egy bug, amit kihasználtam. Van egy a karnevál közbeni boss fight, Hanako Embersnek a személy testőre megjelenik.
Így van.
Azt hiszem ő az. Megjelenik, és egy boss fight kerekedik ki ebből. Na most ott több platformon kell megküzdeni, egy nagyon intenzív, gyors tempójú boss fightról beszélünk, és hát meg is izzadtam rendesen, és szerencsémre, vagy nem szerencsémre beakadt az egyik panelbe, és nem tudott megmozdulni. Úgyhogy ezt kihasználva pusztán lőfegyverekkel távolból, anélkül, hogy meg tudott volna mozdulni, én őt legyőztem.
Agyonlőtted.
Agyonlőtte, kivégeztem lényegében, mert nem tudott megmozdulni.
Én nekem is eszembe jutott még egy.
De hogy ez több újratöltést igénylő művelet volt, tehát nem arról van szó, hogy megakadt egy pillanatra, hanem nem emlékszem pontosan az arányokra, de a boss fight javarészét beakadva töltötte egy platformba.
Ja, még egy eszembe jutott, hogy az egyik befejezésnél, amit csináltam, nem is egészen pontosan tudom, hogy mi történt, valahogy a crafting szisztéme beakadt valami, és ilyen sokszoros értékekkel rendelkeztek a páncéljaim, meg a fegyvereim, ami miatt kvázi sebezhetetlenné váltam. De mondjuk úgy képzeld el, hogy ilyen 50-es, 70-es páncélértékről így felment ilyen 350-re, meg 700-ra. Uh-huh. Valahol a valószínűleg a szorzója a craftingnél valahol egy nullával elcsúszott, vagy valami. Amit szintén én nem bántam, mert lustadok vagyok, de azért ez nem annyira cool. Mármint vannak emberek, hallottam emberekről, akik szeretik a kihívásokat a játékokban. Én egyébként, ha már a casual gamerségről beszélünk, én nekem általában az szokott lenni a taktikám ilyen játékokban, hogy szétcsalom magamat az elején, hogy ne legyen semmi nehézség, mert úgyis csak a sztori érdekel, de aztán a sztori nem érdekel, mert nincs semmi nehézség, amivel nagyon szépen szétrombolom a saját játékélményemet, de nem tanulok a hibáimból szerencsére.
Az már a te döntésed, hogy hogyan használod fel ezt a ludonarratív szoftvert, amit a kezedhez kapsz. Utolsó kérdés, milyen nehézségi szinten játszottad?
Legkönnyebben, mindig legkönnyebben.
Én az ellentétben a legnehezebb szintet választottam.
Hát igen, de hogy ez is szerintem, tehát a különböző, az eltérő játékosi attitűdjeink az
igen,
valahol
igen.
Az érdeklődési körünket is mutatja, mert hogy te játszani szeretsz, én meg igazából sztorikat szeretek, amik amúgy egyébként játékokban történnek.
Amúgy interaktív módon bontakoznak ki. Na, jó, szuper, szuper.
Na, hát akkor így összefoglalva a dolgot, ugye beszéltünk arról, hogy a CD Projekt Red az milyen helyet foglalt el a játékosi képzőbeli közösségben. Beszéltünk arról, hogy hogyan történt a marketing kampánya a játéknak, hogy mennyire föl volt hype-olva, tehát mennyire nagyon várakoztak rá, és hogy aztán ez egy csalódásban ért véget, illetve beszéltünk a crunch jelenségről, mint egy problémáról, ami nem lett megoldva. A mai napig ugye olyan kritikák vannak a CD Projektről, hogy alul fizetik például a munkatársaikat, még a közép-kelet-európai standardhez képest is.
Köszönjük szépen a figyelmet, ez volt a Játéktér Podcast, Bencének köszönöm szépen a részvételt.
Köszönöm a lehetőséget.
És találkozunk a következő adásban. Sziasztok!